Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Magyar kutatók az agy matematikája és a mesterséges intelligencia közötti különbségeket kutatják.
Az a fajta flexibilitás, ami például az emberre jellemző abban, hogy milyen fajta feladatokat tud megoldani, az azért egy masszív kihívás még a mesterséges intelligencia rendszerek számára.
Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete hangsúlyosabban foglalkozik a jégolvadással és a tengerszint emelkedéssel.
Azt tettük észre, hogy a valóság még mindig sokkal negatívabb, mint a legpesszimistább forgatókönyveink is voltak. Tehát utóbbi 40 év alatt már elolvadt az északi-sarki jégsapka 3/4. Na most, ha belegondolunk azért, hogy hány millió éve van ott az a jégsapka, akkor azért ez egy elég szomorú szám.
Miben különbözik agyunk matematikája és a mesterséges intelligencia működése? Versenyre kelhet-e ez a két rendszer egymással? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ a magyar és német tudósok közös kutatása, amelynek eredményeit az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának hivatalos lapjában publikálták. Fehér Anna Magda kérdezte Orbán Gergő kutatásvezetőt, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának munkatársát.
Az utóbbi időkben a gépi tanulásban történt fejlesztések azok rámutattak arra, hogy abban a környezetben, amiben mi is élünk, ott nagyon fontos dolog az, hogy amikor következtetéseket próbálunk levonni a világról, akkor reprezentálni tudjuk, meg tudjuk jeleníteni azt is, hogy milyen fajta bizonytalanságok vannak a rendszerben, amikor a következtetést levonjuk. Ez, mint kiderül, ez egy nagyon fontos összetevője azoknak a matematikai eszközöknek, amik csak ugyan magyarázhatják azokat a fajta képességeket, amikkel az emberek vagy a fejlettebb állatok rendelkeznek.
Itt gondolom az emlékezés is lényeges, hogy vannak dolgok, amiket emlékezünk, és ezeket felismerjük az új információkban is, vagy meg tudjuk nekik feleltetni.
Igen, az emlékezés az pontosan ezzel a fajta bizonytalansággal van nagyon-nagyon szoros összefüggésben. Nevezetesen az, hogyha az alapszituáció az az, hogy bizonytalanságokkal terheltek azok a következtetések, amiket kénytelenek vagyunk levonni a külvilág ingereiből, akkor kénytelenek vagyunk arra is, hogy felhasználjuk azt a meglévő információnkat, amit a korábbi tapasztalatainkból szereztünk. Tehát pontosan azért, mert a bizonytalanságok azok jellemzőek, ezért szükséges az, hogy a jelenlegi élményeinket azt valamilyen módon összhangba hozzuk, vagy integráljuk a korábbi tapasztalatainkkal.
Gondolom az agy működése, a biológiai intelligencia működése abszolút nem egy teljesen feltárt terület. Mégis közben az ember már képes olyan mesterséges intelligenciák, építeni, úgy tudom, amelyek bizonyos területen egyenlőek az emberi teljesítménnyel, vagy akár meg is haladhatják azt. Tehát elképzelhető, hogy a saját működésünket nem ismerjük, de a mesterséges intelligenciát működtetni tudjuk.
Ez egy kiválóan megfogalmazott kérdés. Igen, tehát vannak specifikus feladatok, amiben a mesterséges intelligencia utol tudja érni az emberi teljesítményt. Az emberi látás vagy másfajta kognitív képességek viszont éppen attól nagyon-nagyon érdekesek és izgalmasak, hogy az a tudás, amit összegyűjtöttünk a tapasztalataink során, vagy hoztunk magunkkal a genetikai kódban, az olyan, hogy számos nagyon-nagyon divers feladatban tudjuk ezeket az információt használni. Tehát azt mondanám, hogy noha specifikus feladatokban a mesterséges intelligencia fantasztikus tud lenni, az a fajta flexibilitás, ami például az emberre jellemző abban, hogy milyen fajta feladatokat tud megoldani, az azért egy masszív kihívás még a mesterséges intelligencia rendszerek számára.
Tehát éppen ez irányba mennek majd a fejlesztések, a kutatások, hogy ezt a flexibilitást el tudja sajátítani a gép is, ez esetleg a mély tanulási rendszerek hozhatják meg ezt az áttörést?
A kihívás az kétségtelenül így fogalmazható meg. A saját kutatásaink azok nem pontosan ebben az irányban mennek, de az a fajta matematika, amit elképzelünk, hogy az emberi megismerés alatt rejlhet, annak kétségtelenül képesnek kell lennie arra is, hogy ezt a flexibilitást ezt tudja biztosítani. De a saját kutatásaink azok ennél sokkal földhöz ragadtabbak, mégpedig azért, mert nekünk azokra a meglévő technológiákra is érdemes támaszkodni, amikkel konkrétan jóslatokat tudunk tenni arra vonatkozólag, hogy az idegsejtekben hogyan érhető tetten ez a fajta matek. És ameddig nincsen meg semmilyen fajta technológia arra, hogy a bonyolultabb kérdésekre tudjunk választ adni, addig nehéz is volna konkrét méréseket tervezni, állatkísérleteket tervezni, amiben meg tudjuk nézni, hogy a jóslataink azok helytállóak-e.
Tehát önök a biológiai intelligenciát, az agyat vizsgálják, tehát egereken, majmokon folytak a kísérletek, és a látás, tehát ez az érzékelés volt a kiinduló pont, tehát először is ezt a területet kívánják megismerni, ha jól értem.
Pontosan, a mesterséges technológiák, vagy a mesterséges intelligenciában is ez a terület az, ami leginkább ismerős. Tehát a vizuális információnak a feldolgozása, amiben leginkább előre jár a technológia. És ugyanez igaz az idegtudományra is, legtöbbet a látórendszerről tudunk, és az összes többi érzékelési modalitásról sokkal-sokkal kevesebbet ismerünk.
Tehát, hogyha röviden bemutatná ezeket a kísérleteket, úgy tudom, ezeket nem is konkrétan önök végezték, hanem az együttműködő külföldi partnerek végezték a kísérleteket az önök elméletei alapján.
Így igaz, mi szerencsések vagyunk eléggé ahhoz, hogy a kutatásnak azon részével nem kell foglalkoznunk, és vannak kiváló szakemberek, akik ehhez értenek. Ezek a kísérletek Frankfurtban zajlottak a Wolzingernek a laborjában, ahol makákokon tudjuk nézni azt, hogy az idegsejtek azok miképpen reagálnak különböző fajta stimulusokra. És ami itt a legérdekesebb része a dolognak az az, hogy azáltal próbáljuk meg kitalálni azt, hogy mi is pontosan az a matematika, amit az idegrendszer végez, hogy különböző komplexitású stimulusokat, azaz különböző komplexitású képeket tervezünk. Ezekkel a különböző komplexitású képekkel próbáljuk meg szóra bírni a különböző agyterületeket. Nevezetesen azt gondoljuk, hogy bizonyos agyterületek egy egyszerűbb képre érzékenyek, vannak agyterületek, amik bonyolultabb képekre érzékenyek, és a kettő agyterület közötti kölcsönhatásra valamiképpen abból próbálunk meg következtetni, hogy az egyes képekre milyen válaszokat adnak az idegsejtek.
Míg a mesterséges intelligenciánál nincsenek ilyen oda-vissza csatolások, hanem mindig csak előre halad a rendszer a tanulásban, egyik lépés követi egyenes vonalban a másikat?
Azok a technológiák, amiket legtöbbször, legelterjedtebb eszközökben használunk manapság képfelismerésre, azoknak van egy ilyen sajátságos architekturális jellemzőjük, ez az előre csatolt hálózat, ami pontosan azt jelenti, hogy az egyes hierarchiai szintjén a feldolgozó rendszernek az információ áramlása az egyirányú. És van másfajta olyan matematika is, amelyiknek a célja ugyanúgy képfelismerés, csak másfajta további képességekkel is alkalmasint rendelkezik. Ám ezek az alternatív technológiák, ezek olyanok, hogy hagyatkoznak nem csak előrefelé csatolt információáramlásra, hanem visszacsatolt információáramlásra is. A kísérleteink azok pontosan erre mutatnak, hogy úgy tűnik, hogy van egy úgynevezett visszacsatolás a vizuális rendszerben, a látórendszerben, aminek segítségével lényegében történik az, hogy a magasabb szintű agyterületek, azok instruálják az alacsonyabb szinten lévő agyterületeknek az idegsejtjeit, hogy mi is az nagyjából, amit megfigyelhet az állat éppen az adott szituációban.
Ez talán a mennyiség kérdésével is összefügg, hogy míg egy gépnek határtalan befogadó képessége van, az agynak, az állati vagy emberi agynak válogatnia kell abból az információból, amivel először elkezd foglalkozni, nem lehet ez végtelen mennyiségű?
Ez egy parádés kérdés, egy kicsit más irányba vezet el. Tehát vannak olyan kutatásaink, amik ezt az aspektust célozzák, de ez a kutatás konkrétan ezt a kérdést ezt nem különösebben próbálta meg felfejteni. De kétségtelenül ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan is történik az, hogy az agy az kénytelen úgy tanulni a külvilágról, hogy folyamatosan frissítenie kell a tudást, nem áll rendelkezésre adott pillanatban az összes információ, ami csak elérhető az adott területen, míg mondjuk, amikor a Google adatközpontjában megpróbáljuk frissíteni azt a modellt, ami alapján arcfelismerést végzünk, az nagyjából úgy zajlik, hogy begyűjtjük az összes adatot, és az összes adaton egyszerre próbálunk tanulást végezni. És ez egy markáns különbség a biológiai rendszerhez képest, ahol úgymond online, tehát menet közben kénytelen az ember tanulást végezni. De ez igazából nem volt a jelenlegi tanulmánynak a témája, de kétségtelenül egy nagyon fontos kérdés.
Zárásként, hogyha összegezni tudná, hogy mik az eddigi eredmények az önök kutatásában, tehát melyek a legfontosabb megállapítások.
A legfontosabb megállapítást talán úgy érdemes megfogalmazni, hogy vannak az idegsejtek működésében bizonyos olyan jellemzők, amelyekre eddig úgy tekintettünk, hogy az valamilyen módon egy haszontalan jellemzője a neurális aktivitásnak. Ezeket úgy hívjuk, hogy a neurális korrelációk. És a kutatásunk arra mutatott rá, hogy ezek a neurális korrelációk, amiket eddig haszontalan gondoltunk, ezek valójában egy optimális működésnek a részeit jelentik.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.